Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa ukrajnai segélyterve 4 év alatt 1 millió embert támogatott. Észak-Korea fővárosát Szöul bíboros érseke a fatimai szűzanyának szenteli. Egyházunk szemben a kihívásokkal. Páter Szabó Ferenc sorozatának 4. része. 2 pápa az új evangelizálás szolgálatában. Folytonosság Benedek és Ferenc pápa tanításában címmel.
Ferenc pápa ukrajnai segélyterve 4 év alatt 1 millió embert támogatott. A pápa Ukrajnáért projekt 2016-ban indult el 15 millió euró befektetéssel, és lassan végéhez közeledik. Gyümölcsei között van az ökumenikus jótékonysági együttműködés, amely tovább folytatódik. A vasárnapi úrangyala elimádkozásakor Ferenc pápa felhívást intézett a donbászi tűzszünet kapcsán, amelyről Eduard Kava, Lviv segédpüspöke nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak. Ima és jótékonyság, így fordult pápasága kezdetén a szeretett ukrán néphez Ferenc pápa, aki kiemelt figyelemmel követi a 2014 óta folyó háború fájdalmas eseményeit. A pápa számos alkalommal nyilvánosan és magánformában is felhívta a világ figyelmét Ukrajnára, ahogy az elmúlt vasárnap is történt, amikor üdvözölte a donbászi fegyverszünetet. A lvivi segédpüspök a jelenleg is folyó konfliktust sebnek nevezte, amelynek az árát leginkább a gyermekek fizetik meg. Arra buzdította a nemzetközi közösséget, hogy találjon megoldást, amely elhozza az igazságos béke gyümölcseit. Ez nagyon fontos az ukránok számára, hangsúlyozta a Vatikáni Rádiónak adott interjújában Eduard Kava püspök. Ferenc pápa ukrajnai humanitárius projektje a szeretet és a szolidaritás konkrét jele, amely vallástól, felekezettől és etnikai hovatartozástól függetlenül nyújt segítséget. Fűtőanyagokat, orvosságot, ruhákat és élelmiszereket, higiéniai eszközöket, továbbá pszichológiai és szociális támogatást biztosít a rászorulóknak. Az összes elindított projekt hamarosan a végéhez ér, de továbbra is szállítják majd az orvosi felszereléseket a gyermekkórháznak, mutatott rá a lvivi segédpüspök. Az átfogó emberi fejlődés Vatikáni dikasztériumának felügyeletével megvalósított terveket az ukrajnai apostoli nunciatúrával fenntartott folyamatos együttműködés tette lehetővé. Az első évben egy helyi technikai bizottság, a második évben a kijevi központú technikai titkárság segítette a végrehajtást. A helyi egyház más jótékonysági szervezetei, valamint más keresztény felekezetek és nemzetközi szervezetek is részt vettek a munkában. Az ökumenizmus szép jele, így jellemezte a közösen megvalósított munkát a lvivi segédpüspök. Mindezt a szegények, a háború okozta stressz miatt szenvedő gyermekek, számos család és idős emberek szolgálatában végezték, akik mindenüket elvesztették, és nagyon alacsony nyugdíjból élnek. Nincs már vészhelyzet, de továbbra is szükség van az egyház munkájára, figyelmeztetett Eduard Kava, Lviv segédpüspöke.
Észak-Korea fővárosát Szöul bíboros érseke a fatimai szűzanyának szenteli. Mint arról már beszámoltunk, Andrew Yom Sujong, szöuli bíboros érsek június 25-én szentmisét mutatott be a koreai háború kezdetének 70. évfordulója alkalmából, amely ezen a napon tört ki 1950-ben. A szertartás kiemelkedő eseménye volt, hogy a bíboros érsek, aki egyben az észak-koreai főváros Fennyán apostoli adminisztrátora, kihirdette, a Fennyáni Egyházmegyét a fatimai szűzanyának szenteli. A dél-koreai főváros 1898-ban épült Mjongdong székesegyházában. A bíboros érsekkel koncelebrált a főegyházmegye 4 segédpüspöke, számos pap, közöttük Matthew Hwang prelátus, a Fennyáni egyházmegye püspöki helytartója, valamint a Nemzeti Kiengesztelődés Bizottságának elnöke és elnökhelyettese, a megemlékezés szervezői. A szentmisén részt vett Mexikó, El Salvador, Kelet-Timor és a Fülöp-szigetek dél-koreai nagykövete is. Az Asia News katolikus hírügynökség tájékoztatása szerint a szőuli székesegyházat maximális befogadó képességének megfelelően megtöltötték a hívek, világiak, szerzetesek, szerzetesnők, szigorúan betartva a világjárvány miatt elrendelt egészségügyi előírásokat. A székesegyházba való belépés előtt minden résztvevőnek ellenőrizték a testhőmérsékletét, kötelező volt az arcmaszk viselése, az egyméteres biztonsági távolság betartása. Énekek nem hangzottak el, csak orgona szó kísérte a szertartást. Jelen volt továbbá a neokatekumenális út közösségének mintegy 70 tagja, közöttük a Szöuli Redemptoris Mater szeminárium különböző országokat képviselő növendékei. Az 1943-as születésű Jon bíboros humiliájában meghatott hangon idézte fel a múlt eseményeit. Azon kevés püspök közé tartozik, akiknek személyes emlékeik vannak a 70 évvel ezelőtt kitört koreai háborúról. A szöuli bíboros érsek emlékeztetett az északi és déli fronton elhunyt katonákra, amint egy 2 millió civil áldozatra, a menekültek tragédiájára és a keresztények üldözésére. Azért tekintek vissza 70 évvel ezelőtti történelmünkre, mivel egy vagyok azok közül, akik közvetlenül megélték a június 25-i háborút, és azért is, hogy megkérjelek titeket, egyesítsük erőinket és szívünket, hogy valamilyen módon szolgálhassuk koreai félszigetünkön egy olyan társadalom építését, amelyben egész népünk, mind a déli, mind az északi, megszabadulva a múlt békjóitól, az emlékezet megtisztítása révén, valóban emberi élhetet élhessen egy valódi békében, amelyet az Úr ad nekünk. A szöuli bíboros hálát adott Istennek, hogy Korea történelmi napjára megfelelő módon emlékezhettek. Homiliájával és nyilatkozatával, miszerint a fatimai szűzanyának szenteli a világ tekintetétől távol szenvedő Fennyáni egyházmegyét, bátorította a híveket a spirituális megújulásra és a koreai félsziget új evangelizálására. A katolikus egyház aktívan támogatja a koreai félsziget béke folyamatát. Dél-Koreában minden nap szentmisét mutatnak be a békéért. Az elsőre tavaly decemberben került sor, az utolsót idén november 28-án a liturgikus év utolsó napján tartják. A szükséget szenvedő egyház által 2019. októberében közzétett adatok szerint Észak-Korea a legveszélyesebb hely a világon egy keresztény számára. A nyugatinak ítélt kereszténység megvallását szigorúan büntetik az országban. A katolikus segélyszervezet jelentésében közzétette észak-koreai disszidensek tanúvallomásait. Ezek arról számolnak be, hogy a kommunista rezsim által letartóztatott keresztényeket kínzásnak vetik alá. Sokukat kényszermunkára ítélik, a politikai foglyok számára létesített táborokban, ahol számuk 50 és 70 ezer közöttre tehető. Miután bekerültek az észak-koreai rezsim kiterjedt megfigyelő hálózatába, a keresztényekre a következő sors vár. Bírósági eljáráson kívüli gyilkosságok, éheztetés, kényszerabortusz, kínzás, üldöztetés, szexuális erőszak. Andrew Yom Soo-jong bíboros tavaly október 13-án Antonio Augusto dos Santos Marto bíboros Leira Fatima püspöke meghívására 80 honfitársa kíséretében zarándokolt el Portugáliába a fatimai szűzanya utolsó jelenésének ünnepére. A jelenések kápolnájában bemutatott szentmisén Yom bíboros homiliájában emlékeztetett a fatimai szűzanya szavaira. Mária édesanyánk, amikor megjelent Fatimában, azt mondta, hogy imádkozzunk az ateistákért. Ez azt jelenti, hogy a szűzanya Fatimában azt kéri tőlünk, hogy imádkozzunk a koreai félsziget békéjéért. Egyházunk szemben a kihívásokkal. Hallgassák meg Páter Szabó Ferenc sorozatának negyedik részét. Két pápa az új evangelizálás szolgálatában. Folytonosság Benedek és Ferenc pápa tanításában.
Tavaly 2019 áprilisában feltűnést keltett egyházi körökben az Emeritus Benedek pápa cikke, amely a Klerus Blatt című német folyóiratban jelent meg, azt a nagyon is időszerű figyelmeztetést hangoztatta, vissza kell térnünk Istenhez, hogy kilábaljunk a válságból. Különféleképpen értelmezték József Ratzinger 16. Benedek pápa kései megnyilatkozását, amelyben újra összefoglalta korábban többször hangoztatott nézőpontját. A mai válság és benne az egyház válságát lényegében a hit megfogyatkozására, Isten távolítére vezethetjük vissza. Burkoltan a Nietzschei Isten meghalt metaforára utalva magyarázta, Isten meghalt a lelkekben. Az Emeritus pápa cikkének harmadik részéből idézek. Azt mondhatjuk, a hit először is azt az ajándékot nyújtja nekünk, hogy bizonyosak lehetünk Isten létezésében. Isten hián a világ az értelemnek is szükségképpen hián van. Ha ugyanis nem létezik Isten, honnan ered minden, ami van? Szellemi alapja legalábbis biztosan nincs. Egyszerűen csak úgy van, és sem célja, sem értelme nem állapítható meg. Így pedig olyan mérce sincs, amely megszabná, mi jó és mi rossz. Pusztán az érvényesül, ami erősebb, mint mások. Ebben az esetben a hatalom az egyetlen mozgató elv. Az igazság nem számít. Voltaképpen nem is létezik. Az emberi életnek csak akkor lehet értelme, ha a dolgoknak szellemi alapjuk és okuk van, ha valaki akarta és elgondolta őket, ha létezik teremtő Isten, aki jó és jót akar. Így az Emeritus pápa. A II. Vatikáni zsinat elemzései, valamint a következő püspöki szinodusok nyomán a pápák meghirdették az új evangelizálást, főleg a kereszténység gyökereit feledő, szekularizált Nyugat, Európa és Észak-Amerika számára. A helyzet felmérések kétségtelen tanúsága szerint a keresztény világ, az egyház egyre mélyülő válságának alapvető oka a hit megfogyatkozása, a gyakorlati ateizmus és következésképpen az erkölcsi relativizmus terjedése minden szinten, az egyéni és családi életben, a papság körében, a társadalmi politikai élet minden szektorában. A hit válságára vezethető vissza a kereszténységen belüli egyenetlenség és a katolikus egyházban tapasztalható válság, a belső egységet megbontó felelőtlen viszály, beleértve a Ferenc pápa személyével is, nem vagy félreismert tanításával szembeni igazságtalan és romboló kritika. Sokszor megjelenik a médiában is az a sarkító, felületes nézet, amely szembeállítja az Emeritus 16. Benedek pápával Ferenc pápát, világos tájékozatlanságról árulkodva. Itt most a témába vágó kérdésben szeretném hangsúlyozni a folytonosságot 16. Benedek és Ferenc pápa tanításában, éppen a hit megfogyatkozását és az egyház missziós jellegének sürgősségét illetően. Ezt világosan jelzi az a tény is, hogy Ferenc pápa első Lumen Fidei kezdetű enciklikája valójában négykezes munka volt. Az Emeritus pápa által lényegében megfogalmazott, de lemondásom miatt be nem fejezett körlevelet egy bevezetéssel és néhány kiegészítéssel Ferenc pápa tette közzé. A hit világossága Lumen Fidei kezdetű szavakkal 2013. június 29-én. Ez a dokumentum is tanúsítja mindkét pápa kapcsolódását a II. Vatikáni zsinat tanításához és az új evangelizálás sürgető korábbi pápák, 6. Pál és 2. János Pál lelkipásztori törekvéseihez. Ismeretes, hogy 16. Benedek a 2012. októberében tartott 13. rendes püspöki szinodus témájául az új evangelizálás a keresztény hit továbbadására témát jelölte ki, és Porta Fidei kezdetű apostoli levelében 2012-13-ra meghirdette a hit évét. Maga Benedek pápa 2012. októberétől 2013. februárjáig a szerdai általános kihallgatások alkalmával a hitről tartotta katekézis sorozatát. Ferenc pápa első körlevele a Lumen Fidei 6. pontjában világosan jelzi az említett folytonosságot elődjével, idézem. A hit éve a II. Vatikáni zsinat megnyitásának 50. évfordulóján kezdődött. Ez az egybeesés felhívja a figyelmünket arra, hogy a II. Vatikánum a hitről szóló zsinat volt, mert arra buzdított, hogy Krisztusban újra Isten elsőbbsége kerüljön az egyházi és a személyes életünk középpontjába. Az egyház ugyanis soha nem befejezett tényként tekint a hitre, hanem tudja, hogy Isten ezen ajándékát mindig táplálni és erősíteni kell, hogy tovább vezéreljen a maga útján. A II. Vatikáni zsinat felragyogtatta a hitet az emberi életen belül, végigkísérve a mai ember útjait. Így láthatóvá vált, hogyan gazdagítja a hit az emberi élet összes dimenzióját. Így Ferenc pápa. A következő 7. pontban pedig a pápa kifejezetten az emeritus 16. Benedek pápához kapcsolódik, idézem. E hitre irányuló reflexiók, folytatva mindazt, amit az egyház tanítóhivatala erről a teológiai erényről tanít, csatlakozni kívánnak mindahhoz, amit 16. Benedek a szeretetről és a reményről szóló enciklikáiban elmondott. Ő szinte már teljesen elkészült a hitről szóló enciklika első fogalmazványával. Mélységesen hálás vagyok neki érte, és a Krisztusban élő testvériségben átveszem értékes munkáját, hozzátéve néhány kiegészítést. Péter utóda ugyanis mindig, tegnap, ma és holnap arra hivatott, hogy erősítse meg testvéreit a hit azon mérhetetlen kincsében, amelyet Isten világosságként ajándékoz minden ember útjához. Még a 7. pontban Ferenc pápa pár hónappal péteri szolgálatának kezdete után mindjárt rávilágít a keresztény hit lényegére. Idézem, a hitben, amely Isten ajándéka, a tőle belénk árasztott természet feletti erény, felismerjük, hogy igen nagy szeretetet kínált fel nekünk, hogy egy jó szót mondtak ki felénk, s ha befogadjuk ezt a szót, aki Jézus Krisztus, a megtestesült szó, a Szentlélek átformál minket, megvilágítja a jövő útját, kialakítja bennünk a remény szárnyait, hogy örömmel járhassuk végi utunkat. A hit, a remény és a szeretet csodálatos egybefonódással adja a keresztény élet dinamizmusát az Istennel való teljes közösség felé. Mi ez az út, amelyet a hit nyit meg előttünk? Honnan származik hatalmas fénye, amely képes világosságot árasztani egy sikeres és termékeny, gyümölcsökben gazdag életre? Ezekre a kérdésekre keresett választ Ferenc pápa első körlevele, amelyet az emeritus Benedek pápa lényegében már kidolgozott.
Egyházunk szemben a kihívásokkal. Páter Szabó Ferenc sorozatának 4. része hangzott el. Két pápa az új evangelizálás szolgálatában. Folytonosság Benedek és Ferenc pápa tanításában címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a hu.vaticannews.va címen. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.